A második világháború végének sokféle kalandos, tragikus, vagy csak nehéz történetének sorában most egy olyannal ismerkedhettünk meg a Történeti Intézet nyílt napján, amelyet Tóth Szilárd mutatott be a hallgatóságnak, és pedig a kolozsvári gyógyszerész hallgatók a háború végén megtörtént Németországba való deportálása. Nyilván ez a deportálás nem egy olyan deportálás volt, mint a zsidóké, vagy más a rendszernek nem tetsző embereké, mert úgymond ők nem ellenségként lettek elvíve, hanem ugyanazon az oldalon álló és segítőként besorozott emberként. De mégis egy olyan történet, amely megviselte azokat, akik részesei voltak. Szerencsére nem volt sok áldozat, de érdemes tudni, hogy mik is történtek 44-45 telén, sőt egészen mégis is 45 őszéig, amikor hazaérkeztek. Miért is kellett egyáltalán elmenjenek a gyógyszerész hallgatók, és nem csak ők, és nem csak Kolozsvárról, de most ők álltak a középpontban.
A deportálással kapcsolatosan azért azt megjegyezném, hogy hát persze nem hasonlítható a zsidóknak a deportálásához, akik végül haláltáborokban kötöttek ki, viszont azért erőszakkal vitték el őket, akaratuk ellenére. Tehát az történik, hogy Magyarországon a Horthy sikertelen kiugrási kísérlete után Nyilas kormány, a Szálasi vezette Nyilas kormány kerül hatalomra, és ők teljes egészében kiszolgálták, tehát valójában a németek bábkormánya volt, és teljes egészében kiszolgálták a harmadik birodalmat, a nácikat, és a németek követelésére belementek ebbe a történetbe, hogy 2500 olyan egyetemi hallgatót, akik lényegesen segíthetnék a német háborús előfeszítést, értjük ez alatt orvos, gyógyszerész hallgatókat, mérnök hallgatókat, vegyészmérnökök, építészmérnökök, gépészmérnökök, akik mind a német iparban dolgozhattak volna, hadipart segítették volna, vagy az állatorvosi hallgatókat, akiket tudjuk jól, hogy a második világháborús német hadseregnek szinte az összes ágyúját lóval vontatták, tehát hatalmas nagy állatállománynak az egészsége felett kellett gondoskodni. Ezeknek a hallgatóknak az utolsó két év folyamát erőszakkal kitelepítették német területre. Különböző városokban fordultak meg, Halleban, Breslauban, Grazban, és itt gyorsított üzemmódban el akarták velük végeztetni a képzést, minél hamarabb kapják meg az orvosi, gyógyszerészi, mérnöki diplomájukat, hogy utána a német vezetőség az rendelkezzen felettük.
Tehát üzemeltetniük kellett volna a hadigépezetet, mint egy tényezője, fontos tényezője ennek a gépezetnek. De hát erre már nem került sor, mert közben a háború bevégződött, ugyanakkor megkapták a diplomájukat, ugye elvégezték végül is az egyetemet, és egy nagyon kalandos utat jártak be.
Ezzel kapcsolatosan igen, elvégezték az egyetemet, visszaemlékezik például Laszlowski, azt mondja, hogy hát egyáltalán nem voltak a tanáraik a vizsgán, az áravizsgákon, az államvizsgákon elnézőek velük, tehát rendesen, becsületesen levizsgáztatták őket. Megkapták a diplomájukat, de mégsem. Mert egyfelől a gyógyszerészi esküt, meg az orvosi esküt azt magyar felségterületen, korabeli törvények szerint magyar felségterületen kellett letenni. Hát közben Bajorországban voltak abban a pillanatban, meg Grazban, meg Halleban, meg egyéb ilyen helyeken. Hogyha lett volna a környékben egy magyar konzulátus vagy magyar nagykövetség, akkor annak a területén letehették volna. Így valójában egy diplomát igazolványt, elismervényt kaptak. Utána, miután hazajöttek, ezt az előadásban már nem volt időm, hogy elmondjam, miután hazajöttek, nem ismerték el az itthoni hatóságok a külföldön szerzett és elvégzett évnek a bizonyítványát, és újra kellett iratkozzanak az utolsó tanévre, és elvégezzék azt még egyszer. Tehát valójában egy év késéssel lettek végül orvosok, gyógyszerészek, mérnökök, stb.
Itt tulajdonképpen egy kalandregénybe illő történet hangzott el. Az a 9 hónap, amit ezek a fiatalok átéltek, talán lépésről lépésre, ha nem is teljes részletességgel, de azért említsünk meg néhány fontos állomását, néhány olyan kulcsfontosságú pillanatot, ami akár sorsdöntő is lehetett volna, és ami akár tragikusabbra is fordíthatta volna az ő sorsukat. Végül is azt kell mondanunk, hogy eléggé szerencsések voltak összességében.
Igen, hát összességében szerencsések voltak, mert elmenekültek egy olyan Budapestről, amelyiket körbezárnak a szovjetek, és házról házra ostromolják meg, tehát meghalhattak volna Budapest ostroma alatt, vagy meghalhattak volna a dunántúli harcok alatt, hogyha besorozzák őket katonáknak. Egyébként a gyógyszerész hallgatók, a 110 fős gyógyszerész különítmény az nagyon szerencsés volt, mert mindössze egy női hallgató halt meg, méghozzá a háború befejezése után, a német kapituláció után vízbe fulladt.
Hát ő sem közvetlenül az események miatt, hanem egy baleset volt.
Nem, ő egy balesetben, viszont a többi hallgatók, főleg a műegyetemisták közül haltak meg nagyon sokan Dresda bombázásánál, vagy mikor Halleból költöztették őket, Ásnál megtámadták amerikai alacsony támadó repülőgépek a vonatot, és 36-on meghaltak, több mint 50-en megsebesültek, vagy volt olyan eset, hogy az egyik kollégájuk bombázás idejében Halleban, ha jól emlékszem, vagy Dresdában pánikrohama volt, kifutott az az utcára, elkapta a tábori csendőrség, még egy kollégája utána futott, hogy visszatartsa, mindkettőjüket elkapta a német katonai csendőrség, és mivel a pánikrohamos továbbra se volt hajlandó megállni és teljesíteni a parancsot, helybe agyonlőtték, a másikat pedig besorozták a Forsturmba. Tehát nagyon-nagyon-nagyon durva történetek vannak közben, tehát többen meghaltak az egyetemisták közül a háború következtében. A gyógyszerészkülönítmény összességében szerencsés volt, hogy az egyik hallgató visszaemlékszik, Laszowski József, nem is feltétlenül szerencsés, hanem volt egy Méhes Gyula nevezetű őrangyaluk, Méhes Gyula dékán helyettes, kolozsvári egyetemi professzor, később a Pécsi Egyetemen egyetemi tanár, mindvégig védte, gondoskodott róluk, többször megvédte, hogy őket, hogy besorozzák és elvigyék katonai kiképzésre, és besorozzák őket. Magyar hatóságokkal szemben is többször haladékot kért és nyert, hogy tovább folytassák a tanulmányaikat. Amikor szükség volt, akkor lefizette a német katonai hatóságokat, hogy engedjék el őket, hogy távozzanak Breslauból, illetve Grazból. Mindkét várost erődvárosnak nyilvánítottak. Nyilvánította a német hadvezetés, ez azt jelentett, hogy többen senki nem menekülhetett onnan ki, és mindenki az utolsó leheletéig harcolni fog a város megvédésére. Utolsó pillanatban menekültek el Breslauból, utolsó pillanatban menekültek el Grazból például. Szerencsések is voltak, meg volt, aki gondoskodott a szerencséjükről, és mindent megtett, hogy megmentse őket. Mikor megérkeznek Budapestre, a hallgatók egy nyilatkozatot írnak, és írnak alá az összesen, amiben Méhes Gyula professzornak az érdemeit méltatják, és ezzel is próbálják tisztázni a politikai rendőrség előtt, hogy mert mikor visszajöttek, mindenkit a politikai rendőrség elkezdett bogarászni, hogy nem-e nácik, nem-e nyilasok, nem-e bármilyen ellenséges tevékenységet folytató egyének.
A történészek áttekintése mellett mennyire vannak személyes emlékek megörökítve azok által, akik részesei voltak ennek a történetnek? Hát itt arra gondoltam, hogy például az a gyerek, aki akkor egy éves volt, illetve hát ott született gyakorlatilag, illetve az előtt nem sokkal, az most 81 éves, akár élhetne is. Ő nyilván nem emlékezne, de a szülei által tudhatná a történetet, vagy a későbbiekben írtak-e erről azok, akik átélték ezt emlékiratok szintjén?
Tehát itt valójában főleg emlékiratokra és családi hagyatékokra építem ezt az egész kutatást. Frissiben kezdtem bele, körülbelül egy fél éve, tehát még van sok hátra. A dokumentumok, korabeli, főleg katonai dokumentumok jó része elvesztődött. Ne felejtsük el, világháborúban. Közben költözött a frontvonal, költöztek az intézmények, bombázások voltak, elégtek az archívumi anyagok. Tehát ilyen szempontból levéltári források szempontjából nagyon kevés forrás van. Például azt se tudom konkrétan, ez az egyik legnagyobb fájdalom, remélem, hogy előbb-utóbb ezt tisztázom és felgöngyölítem, hogy név szerint kik voltak azok a kolozsvári gyógyszerész hallgatók, testületestől mindig meg vannak említve, de még nem találtam egy olyan listát, amin biztosan fel vannak mind sorolva azok a kolozsvári egyetem gyógyszerész hallgatói, akik a többi magyarországi egyetem gyógyszerész hallgatóival együtt részt vettek ezen a vándorúton. Valójában itt nagyon sok családi hagyatékra építem ezt a kutatást, tehát az egész onnan kezdődött, hogy Méhes Gyula professzornak az unokája, Méhes Károly, pécsi író rendelkezésemre bocsátotta nagyapjának a hagyatékát. Többek közt egy nagyon fontos forrás ebben a nagymamájának, Méhes Dalmának, Méhes Gyula dékán helyettesnek a feleségének a naplója, kézzel írt naplója, amiben a kolozsvári távozástól egészen a németországi útról való hazatérésig szinte mindent lejegyzett. Úgy idézem, Méhes Károlyt, az nagymama sose volt naplóíró típus, de valahogy akkor úgy érezte, hogy ez egy fontos pillanat, és ezt meg kell örökítse, és le kell írja. Tehát ilyen jellegű forrásokra, vagy Laszlowski, tehát jelentek meg kisebb méretű cikkek, főleg a gyógyszerészetben, orvostudományi közlönyben erről a társaságról. Elsősorban Laszlowski Józsefnek van két nagyon-nagyon alapos részletes cikke. Erről az ő családjával is, az ő fiával is felvettem a kapcsolatot, és tőle is sikerült anyagot szerezni. A műegyetemistáknak a történetét azt már megírták, arról megjelent, hogy két könyv is. A gyógyszerész hallgatókról, állatorvos hallgatókról még monográfia nem készült. Ezt is tervezem, hogyha sikerül elegendő forrás szerezni a következő 2-3 évben.
Köszönöm szépen, akkor reméljük, hogy leírt formában is és előadás formában is megismerhetjük ezeket a történeteket is Tóth Szilárd által. Jó munkát kívánok hozzá!
Köszönöm szépen!
A Történeti Intézet a Kolozsvári Magyar Napok keretében tartott nyílt napja mindig nem egyszerűen csak nyílt nap, hanem egy előadás sorozat is, ahol a legkülönbözőbb, igen érdekes témákról hallunk előadásokat. Ez alkalomból is több ilyen előadás volt, közülük az egyik a Rüsz Fogarasi Enikő történész előadása, aki, mint megtudhattuk, én már korábban is tudtam, a malmok specialistája többek között. Tehát a kolozsvári malmokat kutatja, és úgy általában a malmok történetét. A kolozsvári malmok az egy külön érdekes terület, és hát most nem is lehetett mindenről szó. De bevezetőjében elmondta azt, hogy hány típusú malmot ismerünk, és talán innen induljunk ki most is, mielőtt rátérünk a kolozsvári malmokra, mert a mai ember már nem nagyon látott működő malmot, legfeljebb képeken, filmeken.
Egy kedvenc témám és lélektémám mondjuk a malmok története. Nagyjából a középkor, koraújkorban malomnak nevezték mindazokat a szerkezeteket, amelyek vízzel működtek, és valamilyen szerkezetet megmozgattak. Úgyhogy beszélhetünk gabonátörlő malomról, csertörő malomról, beszélhetünk ványolókról, tehát a ruházat előállításában is használják. Csertörőt malom a bőrök kikészítésénél szükséges cserefát örölték, papírmalom, ugye, és itt ma nem is említettem, itt, mert Kolozsváron olyan nem volt, de voltak olyan malmok, amelyek az ércet törték. Érctörő malmok, ugye mondjuk Torockón.
Tehát a bányavidékeken főleg.
Bányavidékeken, igen. Tehát ezen kívül Kolozsváron szinte mindenik malomból előbb-utóbb volt, és ezek a középkor, koraújkor folyamán vízzel működtek, tehát vízmeghajtásúak voltak, és emellett még voltak a száraz malmok. A száraz malmokat állatok működtették, és itt Kolozsváron csak nagyon-nagyon szórványos adataink vannak arról, hogy száraz malmot akarnak építeni, vagy esetleg működnének.
De voltak még szélmalmok is, ezek nem voltak jellemzők a mi videó.
Itt nálunk nem volt egyáltalán. Még egy másik malom, ami kimaradt a felsorolásból, a portörő malom, az ágyúgolyóknak szükséges port törték, és abból készítették a városnak a szükségletére kellő puskaport például.
Mennyire izgalmas tanulmányozni a malmokat, és ezen belül a kolozsvári malmokat egy történésznek, hiszen a történésznek rengeteg téma adódik. Arra gondolnék, hogy hát pont a malmok, annyi minden egyéb érdekesség van a történelemben. De hát a malom is egy nagyon fontos gazdasági tényező, adott esetben a történelmet is alakította.
Hát a malmok jelenléte, vagy az, hogy hány malom van egy településen, az valójában a kora újkorban azt jelentette, hogy minél több malom volt, annál jelentősebb volt egy település. Tehát ilyenként is lehet a malmokra gondolni. De a malmok nagyon sok mindent meg tudnak mutatni. Tehát azt, hogy mekkora népesség is van. Tehát a malmok találkozási helyek is. Jó, mondjuk ezekről nincsenek feljegyzések, hogy a különböző helyekről érkező személyek miről beszélgettek a malmok, miközben várták a sorukat a malomban, de tény az, hogy vannak olyan 16. századi feljegyzések, amelyek arról beszélnek például, hogy Kolozsváron mindenhol a reformációról beszélnek, a kocsmába, a sütőházba és még a malmokban is. Tehát, hogy nem csak gazdasági szempontból lehetnek érdekesek és fontosak a malmok, hanem találkozási pontok is és lehetőségeket is nyújtanak.
Szinte olyanok, mint a vendéglátóhelyek, a kocsmák, ha úgy tetszik?
Igen, tehát hogyha arra gondolunk, hogy nem csak a városból, hol jönnek a malmokba, egy-egy malomba, hanem máshonnan is, vagy ugye az az időszak, amikor várják a sorukat a malomba, az egy holt idő, amit az emberek azzal tudnak eltölteni, hogy találkoznak, beszélgetnek, megvitatnak különböző kérdéseket, és hát nagyon érdekes az is, hogy ugye a gabonaörlő malmoknál például mikor jelenik meg az, hogy a kalászosok mellett például a kukorica, hogy kukoricát is örlik a malmokban. Az is, tehát például a malomköveknek a megvágása és előkészítése is különbözött annak függvényében, hogy kukoricát vagy kalászost őröltek. És hát a kukorica az Kolozsváron 1680-as években jelenik meg, és a szamosfalvi malomba visznek a szamosfalvi nemesek, és a városnak az apahidai birtokáról visznek a szamosfalvi malomba kukoricát örölni.
Több száz éves malmokról beszélt elsősorban, de hát itt vannak olyan képeink, amelyek a viszonylagos közelmúltbeli malmokat mutatják, tehát a 20. század közepéig még vannak akár romos malmok, de olyanok is, amelyek akár működőképesek, vagy nem?
Hát igen, vannak a fotóink, amikor még a 1940-es években az egyik képen az van, hogy sorba állnak, hogy őrüljenek, a másikban pedig az utolsó kép az, amikor lebontják a malmot, és elhordják az építőanyagot ebből a malomból. Tehát ez a malom téglából épült és cserepes malom volt már. Ez nyilvánvaló nem a középkor, koraújkori malom, ezt később építették, és később másként használták. Az az érdekes, hogy a váraljai malom, a város malma, úgy nevezik, ugye városmalma, végig ott van az a rész, ahol a kerekek működtek. Tehát az az elképzelésem erről, hogy ez a malom vízimalomként működött a 20. század közepéig. Míg, amikor a Szent Erzsébet ispotály malma, amely az Asztória környékén található.
Mindjárt tudjuk, tehát ott volt található, igen, és vannak még képek.
Vannak ugye képek, és amikor a 19. században újraépítik a malmot egy hosszú idő után, akkor a térképeken már úgy jelenik meg, hogy műmalom. Az valójában azt jelenti, hogy már nem vízimalom, hanem gőzmalom. És azt jelzi az a kémény is, meg hasonlók. Úgyhogy nagyon izgalmas történet, és nagyon sok lehetőség van még ennek a témának a kibontására.
Izgalmas detektív történet, az is kiderült, mert itt ugye kell nyomoznia, hogy rájön arra, hogy mi is a valóság. Itt ugye a szentpéteri és alparéti malom kérdése, hogy az egy vagy két malom itt elmondta és feltette a kérdést, és ennek még utána kell járni.
Tehát ugye 1660-ban, 61-től az unitárius egyház kapja meg zálogként ezt az alparéti malmot, és az alparéti malomnak a számadásának a borítóján azt írja, hogy alparéti és szentpéteri, és amikor olvassuk a számadást, csak egy malomról beszélnek. Úgyhogy ezután is, tehát én azt feltételezem, hogy annak ellenére előtte esetleg mind a kettő gabonátörlő malom lehetett. Valószínű, hogy itt most csertörő malommá alakul. Ennek ugye ezt az is alá támasztaná, hogy ott van egy ilyen nevű csertörő nevű utca is nagyjából. Tehát azt szeretném, hogy csizmát húzzak, és a malomárokba végig menjek ott, és megvizsgáljam, hogy látható-e valami ott, és mi látható esetleg ott.
Hát elmondta itt nekünk, hogy ugye ez az egyik nagy szenvedélye, és ez családi örökség is, ugye a felmenők által, a malmok. Tehát ezek az izgalmas részletek majd összeállnak egy olyan munkává, amely történelmi pontossággal írja le a malmok, a kolozsvári malmok történetét. Ez egy epizód volt, amit ma hallottunk, egy nagyobb munkának egy fejezete lesz? Árulj el nekünk, hogy mi lesz ez a nagyobb munka, mert azt már gondolom, hogy bizonyára könyvformába is kézbe vehetjük.
De az elképzelésem az, hogy minden egyes Kolozsváron lévő malom után nézek, és nem csak az én saját időszakomban, amit én szoktam kutatni a kora újkor, hanem tovább megyek, kilépek ugye a komfortzónámba, ahogy mondtam, és a későbbi korokba is nyomon követem, hogy egy-egy malomnak mi lett a sorsa. És hát ebből lesz majd egy könyvecske, vagy könyv, majd meglátjuk. Úgyhogy én a városnak egy érdekes színfoltjának tartom. Tehát nem ennyi képen van, hanem sokkal több képen van a kolozsvári malmukról, és akkor, amikor majd közeledek ahhoz, hogy legyen ebből egy könyv, akkor majd szándékszok egy kiállítást is ezekből az összegyűjtött képekből, nem az én képeim, de szerintem jól kötődne a kötethez, és hát amennyiből lehet, akkor a kötetet is azzal fogom színesíteni.
Várjuk a kötetet és a kiállítást is, és a további a témához kötődő előadásokat is. Rüszfogarasi Enikőtől. Köszönöm szépen, jó munkát kívánok!
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és örülök, hogy így is ismertettem a kolozsvári malmokat.
A Történeti Intézet nyílt napjának talán legnagyobb közönséget vonzó előadása volt az, amelyet Lupescu Makó Mária történész tartott, női viselet a kora újkori Erdélyben. Hát arra kell gondoljak, hogy természetes, hogy a legnagyobb közönség volt, és főleg hölgyek voltak itt, de nem csak, hiszen mondhattuk volna azt is, hogy ez egy divat történeti előadás, de hát nem az volt, mert végül is történelmi előadás volt, amely a történelmet a viseletek által, a női viseletek által magyarázta. Voltam olyan előadáson is, ahol az étkekről volt szó, és azt szokták mondani, hogy az vagy, amit megeszel, és az vagy, amit felveszel. Úgyhogy a kora újkori hölgyek is tudták, hogy mit kell felvegyenek ahhoz, hogy a megfelelő társadalmi helyüket elfoglalják, és hát ugye a rétegződés is előjön. Előbb helyezzük el azért a kora újkort, mert ha csak úgy kimondjuk, nagyon sok ember nem tudja pontosan elhelyezni, hogy ez milyen történelmi időszakot jelöl.
A kora újkor alatt, ugye, hogy az előadásom elején is említettem, tulajdonképpen az Erdély fejdelemség
korszakára kell gondolni. Én így nagy vonalakban a viselet tekintetében is a 16. század második felét, végét és a 17. századot értettem ez alatt. Tehát amikor az előadás a viselet történeti hátterére, kronológiai behatárolására gondolunk, akkor ezt a periódust kell figyelembe vennünk. 16. század második fele, vége, 17. század, a terület szempontjából pedig az Erdély fedelemség területe. Erre koncentráltam az előadásban, de ahogy a hallgatóság észrevehette, azért kiegészítettem, és nagyon sokszor referáltam a Magyar Királyságra, illetve a nyugati hatásra. Nyilván Erdélynek nagyon fontos kapcsolata maradt fent a Magyar Királysággal, nem lehet azért elszakítani az egykori anyaországtól, még hogyha a Bethlen Gábor szavával élve megszületett egy birodalmacska. Itt
kelet és nyugat között.
Úgy van. Azért a kapcsolat, és aztán nyilván divat tekintetében, viselet tekintetében ez hatványozottan kimutatható, ez fennmaradt. És persze a nyugati hatások is a keletiek mellett, amelyek ugyan a női viselet tekintetében kicsit háttérbe szorulnak a férfi öltözettel szemben, ahol a keleties motivumok erőteljesebbek.
De kiderült, hogy a lábbelék a cipők területén azért a török hatás nagyon nagy volt, és onnan rendeltek árut.
Igen, úgy van. Ahogy említettem, voltak olyan áruk, árutípusok, amelyekben a törökök által készített árukat kedvelték, és a lábbeliben a török áru az minőségileg jobban megfelelt, úgy a hölgyeknek, mint az uraknak. Ugye itt a csizmára kell gondolni, meg különböző kis cipelőkre.
Tehát azt hiszem, hogy ez nem is egy tudatos kulturális választás volt, hanem ezek a hatások mint egy természetesen gyűrűztek be, és a mindennapi életben pedig tovább fejlődtek. Említetted, hogy hát ugye a magyar motivumokkal együtt tárgyalhatok a spanyol, vagy a török, vagy bármilyen más motivumok.
Úgy van, igen, és hozzáteszem azt, hogy ezek nem így a semmiből jelentek meg a kora újkorban, ezeknek vannak történelmi előzményei, tehát már a középkorban, az Erdély fedelemség születése előtti időszakból is vannak erre adataink, hogy az itt élőket, az akkor még egységes Magyar Királyság területén élőket keletről is, nyugatról is érték a hatások, és ez a viseletben nagyon jól a kimutatható. Nyilván arra törekedtek, tudatosan vagy nem, hogy valamennyire lépést tartsanak a divattal, mondjuk azt a nyugattal. Ma is ugye erre törekszünk sokszor.
Sokszor vakon, tehát mindenáron azt, azért mert az onnan jön. Nem feltétlenül esztétikai vagy értékbeli ítélet van.
Igen, de másfelől azért épp a női viseletben is, a férfi viseletben is vannak olyan elemek, amelyek kapcsán konkrétan kimutatható, hogy mennyire ragaszkodtak az úgymond magyar sajátossághoz. Itt gondolhatunk a magyar vállra, tehát a női ruha felső részére, ami sajátosan magyar típusú volt a középkor végétől kezdődő a kora újkorban, vagy az a viseleti elem, amely kimondottan a magyar női viseletnek egy nagyon hangsúlyos és szerintem egy nagyon szép, elegáns, egyedi eleme lett az előkötő, a mai kötény, amelyet még az ünnepi és a díszöltözetekhez is felvettek, társították ezekkel a ruhákkal, mert hogy olyan gyönyörű, finom csipkéből készítették, díszítették a gyöngyökkel, hogy az egy különlegesen szép kiegészítője lett a ruhának. És hát ugye említettem, hogy ez az elem, az előkötő, az a díszmagyar, a női díszmagyarnak egy nagyon fontos, hangsúlyos eleme lett, és akár a mai napig, hogyha megnézzük.
Hát amikor az akkori viseletről, divatról beszélünk, akkor azért az előadásból is kiderült, hogy tulajdonképpen elsősorban a társadalom felső rétegei, az uralkodó réteg, akiről szó lehet. Ha lejjebb megyünk, akkor is beszélhetünk nagyon jellegzetes, mondjuk úgy, hogy helyzetről, képről?
Hát ugye a középkora, kora, a újkora vonatkozóan azzal a helyzettel állunk, vagy azzal a helyzettel szembesülünk, hogy nyilvánvalóan a korszakból adódóan legtöbb adatunk a nemességre van. Legtöbb írott forrásunk, és legtöbb tárgyi forrásunk, tárgyi anyag, ami viseleti elem, ami például fennmaradt a különböző múzeumok gyűjteményeiben, és nagyon féltve őrzött elemei, mert hogy nagyon kevés maradt fenn ebből a korai időszakból. Tehát a nemességre vonatkozóan van a legtöbb adatunk, ez nem csak viselet tekintetében mondhatnám el. Talán még azért már a kora újkorban eléggé szép információ készletünk van az egyes városok polgárságával kapcsolatosan, de itt megint a
egyes városoknak volt saját jellegzetes viselete?
Talán nem mondanám azt, hogy egyes városoknak, de például a városokban élő etnikumoknak, például a szászoknak, a szász asszonyoknak, hogyha megnézzük, a szász polgári asszonyoknak egy nagyon jellegzetes díszítő eleme volt itt a mell közepén egy gyönyörű, szép nagy boglár, amit kösöntyűnek neveztek. Az minél díszesebb volt, annál tehetősebb polgári családból származott az illető nő, az illető hölgy. Ez egy jellegzetesen szász polgári női viseleti elem. De, tehát a kérdésére visszatérve, tehát a polgárságra már vannak már a kora újkorban elég szép számmal adataink, már beszélhetünk a polgári viseletről, elég szépen tudnánk előadást tartani akár a kolozsvári polgári viseletről is, de nyilván megint arról van szó, hogy inkább a polgárságnak a felső rétegéből, nem az alsó rétegéből. A parasztságra vonatkozóan van a legkevesebb adatunk, ez az igazság.
Őket aztán később tanulmányozzuk, mint a népviselet hordozói, de ez akkor még nem volt jellemző, tehát az akkori úgymond népviselet.
Igen, nem. Tehát voltak etnikumhoz, ugye, ahogy az előadásban is említettem, voltak olyan etnikumhoz köthető sajátosságok, amelyek a néző számára nyilvánvalóvá tették, hogy az illető, mit tudom én, szász asszony, mert ott volt a mellén ez a kösöntyű. Tehát voltak ilyen etnikumbeli sajátosságok, például a keleti, a bolgárnőknél, vagy a görögnőknél előszeretettel használtak ilyen salavárit, egy ilyen bugyos nadrágot. Tehát voltak etnikumhoz köthető sajátosságok, de hát a parasztságot illetően sajnos kevés adatunk van ebből az időszakból is.
Szóval se arról, hogy mit viseltek az emberek, különösen a módosok és a társadalom vezető rétegei, de hát a viseletet létre kellett hozni, azokat a gyönyörű és rendkívül drága ruhákat elő kellett állítani. Tehát úgymond kialakult egy háttéripar ehhez. Az hogyan működött és kikből állott? Mert gondolom, hogy nem pusztán egyszerű, úgymond szabokból, meg céhes műhelyekből, mert az ennyire igényes ruhákat szinte művészet megvalósítani.
Ez egy nagyon jó kifejezés, hogy szinte művészet és...
Vagy teljesen az.
Vagy igen, ma mindenképpen úgy tekintenénk rá, de szerintem akkor is. Az, amit ma mi a múzeumok gyűjteményeiben látunk, ezeket a gyönyörűen hímzett, gazdagon díszített aranyskófiummal, aranyezüstkófiummal, passzománnyal, gyöngyökkel, klárisokkal díszített, vagy akár hímzett ruhák, ezeknek megvoltak a maguk mesterei. Magát a ruhát a szabó mesterek készítették el. Most egy picit inkább visszatérnék a kérdés elejére. Egy-egy ruha előkészítésében legalább 3-4 mester dolgozott. A szabó mester, a hímzők, a gyöngyfűző mesterek, most hirtelen ők jutnak eszembe. Ja, és a gombkötők.
Én minden ruha egyedi volt, nem volt sorozatgyártás.
Hát, de volt, igen. De ezeket az ünnepi meg a díszruhákat jellegükből is és nevükből is adódóan, tehát a nevük sejteti, hogy ezek egyedi készítésűek voltak, de ahogy említettem, legalább 3-4 fajta mester dolgozott rajta. A szabó mester kezdte, aki kiszabta, aki tehette, aki megengedhette magának, annak volt udvari szabója. És az udvari szabó csak az illető családnak, az illető nemesi udvarnak, vagy a fejedelmi udvarnak dolgozott. Másnak nem. Ők voltak a mondva csinált mesterek.
Ezt a kifejezést ma is használjuk, de nem erre értjük.
Úgy van. A mondva csinált szoknya alatt mi azt értjük, hogy egy rendelésre készült szoknyáról, ruháról van szó. És voltak a viselőmesterek, akik szabómesterek, akik tulajdonképpen ma azt mondanánk, hogy konfekció ruhát készítettek, 2-3 méretbe készítettek ruhákat, és azokat árulták a különböző vásárokban. De ahogy említettem, azok a ruhák, amelyeket a nemes közösség az elit használt ünnepi alkalmakkor, illetve a diszruhák azok egyedi készítésűek voltak, és a szabómester mellett gombkötők dolgoztak rengeteget rajta, mert különböző gombokat, kapcsokat elő kellett állítani. Ott voltak a hímzőmesterek és a gyöngyfűző mesterek. Ugye ezeket mind különálló mesterek készítették el. A hímzés, és persze hímzésről is beszélhetünk, a hímzés az a díszítésnek egy egészen különleges kategóriáját jelentette, mert gondoljunk bele ma is, hogyha így előttünk van egy hímzőnő, hogy nem minden anyagot lehetett hímezni. És akkor ezt, hogyha valaki hímzést szeretett volna a ruhájára, de az például bársony volt, a bársonyt nem lehetett hímezni, akkor külön egy vászonra elkészítették, megrajzolták a mintát, azt szépen kihímezték, kivágták, és utána rá applikálták a ruhára. Mit tudom én, képzeljünk el egy gyönyörű rózsát, vagy egy tulipánt, ami ki van hímezve, gyöngyökkel van díszítve, és ebből kihímeztek legalább, hogyha egy ruha peremét, szegélyét, alsó szegélyét elképzeljük, legalább vagy 20-at. És szépen a ruha aljára egymás mellé ráillesztették utólag. Ezeket nevezték hímeknek, és ezek hihetetlenül értékesek voltak a hímzés miatt, a gyöngyök miatt, és ha véletlenül a ruha tönkrement, mert elfoszlott az anyag, vagy valami történt vele, ezeket a hímeket még mindig le lehetett szépen választani a ruháról, és egy újabb ruhára rávarni.
A hím az a férfi nemet is jelzi, úgyhogy akkor most azt kérdezem, hogy ugye most a női viseletről beszéltünk a kora újkori Erdélyben, akkor valószínűleg megér egy előadást a férfi viselet is. Lesz-e ilyen?
Igen, lesz. Ígérem, hogy lesz. Ma sajnos nem tudtam mindazt elmondani, amit szerettem volna, és már tettem egy ígéretet, hogy jövőre a színek szimbolikájáról fogok előadást tartani a ruházat tekintetében, de a férfiakat sem fogom kihagyni, megígérem.
Hát várjuk. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.